Még biztos, hogy fogunk érkezni, de ahogy ígértük, időben elkezdjük a dicsőítést, hogy haladjunk az este programjaiban, és mindenre maradjon elegendő idő. Örülök, hogy itt vagytok. Szerintem újra megerősített titeket a múltkori szabadságban. Csak azt tegye, aki ebben jól érzi magát, de ezzel együtt bátorítunk és biztatunk, hogy a dicsőítéshez álljatok föl, kezeket szabad kitárni, letenni, szabad leülni. Mindenben szabadok vagytok, de aki érzi erre az indítatást, az nyugodtan kipróbálhatja, ha még soha nem tette akkor is, hogy ezzel a testünket is és a lelkünket is felszabadítva vegyünk részt, legyünk jelen a dicsőítésben. Most már elég rutinosak vagyunk, tudjuk, hogy mikor mi következik. Hallgassuk figyelmesen István atyát.
No, hát Isten hozott mindenkit. Isten hozott benneteket. Ugye eltelt most már 2 hét imádsága. Lehet, hogy gyönyörű volt ez a 2 hét. Elragadtatott, megihletett. Lehet, hogy zavart okozott. Meg kell engedni Istennek, hogy mindig úgy szóljon hozzám, hogy ő akar. Nekünk nagyon sokszor van egy elképzelésünk, hogy hogyan szóljon hozzám. Fontos, hogy megengedjem neki, hogy Uram, úgy szólsz hozzám, ahogy te akarsz. Nem akarom megmondani neked, hogyan, mikor, mit. Meg kell engedni neki, ahogy ő akar. A római levélben olvassuk 5. fejezet. Jó, tehát a római 5-6-tól 10-ig olvasok ezt, amit itt látunk, hogy most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megmed bennünket. Mert ha Isten fia halála kiengesztelte, akkor, amikor ellenségek voltunk, most, hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében. Ez a haragban most nem akarok belemenni, hogy megmennünket haragjától, most ebben nem akarok belemenni, ez egy kicsit hosszabbra vezet, ószövetségi Istenkép mindenképpen, de ez, hogy Isten fia halála kiengesztelte. Nem úgy, mint egy haragvó Istent, aki megharagudott ránk, mert rosszat tettünk, hanem sokkal inkább helyreállította azt a kapcsolatot, ami megsebesült az ősbűn sebzésében. Kibékültünk vele. Tehát Jézus az, aki eljött, hogy helyreállítsa ezt a megsebzett kapcsolatot. Erről szeretnék ma beszélni, ez a témája ennek a hétnek és ennek a ma estének is, hogy Krisztus az, aki megment, ő az, aki szabaddá tesz téged. Akkor jött az Efezusi levél, a 3. fejezet 19. versében olvassuk azt, hogy megismert Krisztus minden emberi ismeretet felülmúló irántod való szeretetét. Tehát valóban azt gondolom, hogy ez az életünk. Tehát, hogy már is harangoznak. Tehát ez az életünk, hogy megismert Krisztust. És nem csak őt, hanem az irántad való minden emberi ismeretet felülmúló szeretetét. Mert ő így szeret. Tehát felismerd azt, hogy mennyire szeret téged, hogy mindent odaadott, hogy érted jött, hozzád jött. Tehát ő annak a hétnek, tehát ez a mondandója, ő a gyógyítód. Ő az, aki elveszi a félelmeidet. Érdemes kicsit engedni, hogy ezen a héten levigyen a pincénkbe. Tehát oda, ahova nem szívesen megyek le, ott, ahol vannak úgymond az elrejtett, elásott dolgaim, engedd, hogy Jézus megfogja ezen a héten a kezelet, és levigyem. Hogy lemenjetek ketten. Hogy nézz szembe a félelmeiddel, hogy mik a félelmeid. Mi az, ami megkötöz? Mi az, ami nem engedi, hogy szabad légy? Tehát, hogy mutasd meg Jézusnak a félelmeidet. Olyan ez, mint amikor a gyereknek a kezébe megy a szálka, és oda megy az apjához, anyjához, és megmutatja, hogy nem tudom kivenni. Vedd ki. Tehát vidd oda az Úr elé félelmeidet, mindazt, ami az életedben nehéz, a sebeket. Ott őrizzük nagyon sokszor a vitrínbe azokat a köveket, amiket hozzánk hajigáltak életünk folyamán. Időnként kivesszük, leporoljuk, aztán visszatesszük. De nehezen szabadulunk meg tőlük. Tehát ez a hét erre hív, erre a szabadságra. Dobd ki a köveidet. Volt egyszer az amerikai polgárháborúban, hogy az egyik családnak az udvarán volt egy nem tudom milyen régi fa, ami a családnak hát a szíve csücske volt, és jött a polgárháború, és egy ágyugolyó eltalálta azt a fát, és ketté tört. És akkor a tulajdonos bejelentkezett a tábornokhoz, és mondta, hogy kártérítést követel a hadseregtől. És mondta, hogy asszonyom, felejts el a fát. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy Isten erre a szabadságra hív. Tehát ott van ezer dolog, amit őrzünk a vitrínbe, sebeket, ott vannak a megbocsátatlan dolgaink, amikor én nem tudtam megbocsátani, vagy nem kért tőlem bocsánatot. Add oda, vesd az ő szeretetének a tüzébe, szeretetének a kohójába. A következő idézet. Összeszedtem a páli levelekből alapvetően az, ami úgy különösen nekem úgy Jézusról szól. Nagyon hálás vagyok most az énekkarnak, vagy zenekarnak, hogy Jézusról énekeltünk. Tehát a világ legcsodálatosabb embere volt itt a Földön, nyilván, mert valóságos Isten is volt. De ő volt a legcsodálatosabb, aki valaha itt a Földön járt. Ő volt az, aki megérintette a vakot, megérintette a leprást. Ő volt az, aki a süllyedő Péternek megragadta a kezét. Ő volt az, aki ott ült a tóparton, a Genezareti tóparton Péter, szeretsz-e engem? És ezen a héten megkérdez téged is, hogy szeretsz-e engem? Ez a mindent odaadó szeretettel. Szeretsz engem. No, tehát itt azt olvassuk, hogy a zsidók csodajelet kívánnak, görög bölcsességet követelnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. A zsidóknak, botrány pogányoknak, balgassá, meghívottaknak Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége. Tehát mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Nem tudok másról beszélni, csak őről, mondja az apostol. Tehát ő, aki az életem ura, az életem szabadítója. Tehát ő az, aki eljött hozzád, és itt van ma este is velünk. Olyan jó tudni, hogy nem vagyok kiszolgáltatva a kísértőnek. Nem vagyok kiszolgáltatva a sátánnak. Nincs hatalma fölöttem, hogy Jézushoz tartozom. Szent Ágoston mondja, hogy láncos kutya, abba beleharap, aki oda megy, vagy belemar. De nincs hatalma fölöttem. Nyilván azért nem adja fel. Tehát ott van, aki érted és hozzád jött, aki levisz a pincédbe, hogy add át a sötétségeidet, a félelmeidet, a vádaskodásaidat, az emlékeidet. Életre hív. A te részed, itt a megbocsátásnál mondom, a döntés, az akarati döntés. Az, hogy érzelmileg nem tudsz valakinek megbocsátani, az egy külön történet. A te dolgod az, hogy akarj megbocsátani a másiknak. Lehet, hogy 50 éve hordozol egy megbocsátatlan dolgot, akarj. Utána az Úr majd megtanít, hogy hogyan kell. Az majd az ő ajándéka lesz. Neked az akaratunkról tehetünk, az érzelmeinkről nem. Mert jöhet a következő. Ja, tehát egy Efezusi 2:12-15-ben olvassuk. Tehát távol éltél Krisztustól, tehát ő az, aki a választfalat ledöntötte, ami megint csak az ősbűnnek a sebzése, ami ott volt közted és az Isten között, ledöntötte ezt a választfalat. És ő az a békeszerző, aki önmagában új emberré teremtett téged. Jöhet a következő, és addig én még beszélek. Ja, tehát, hogy Jézus tehát hozzád ugyanúgy szól, mint a megtört szamariai asszonyhoz. Ott van ez a nem tudom hány férje volt ennek a szerencsétlen asszonynak, és Jézus ennek ott a Jákob kutyánál ennek az asszonynak mondja azt, hogy szükségem van rád. Adj innom. Tehát Jézus hozzád, amint a megtört szamariai asszonyhoz beszél. Volt egy amerikai nővér, a Bridge nővér, ő beszél arról, hogy volt egy álma, vagy látomása, mindegy, hogy ott ül egy kunyhóba, és Jézus ott ül vele szembe. És Jézus beszél hozzá. És ő figyel Jézusra, de egyszer leveszi róla a tekintetét, és elkezd nézni a kunyhót, kiderül, hogy ez az ő lelke, és nagyon ramaty állapotban van. Csak egy ideig még figyel Jézusra, de aztán kiszedi a kezét a kezéből, és elkezdi ezt a kunyhót alakítgatni, reparálgatni. És Jézus ott ül, és úgy mosolyog rajta, aztán idő múlva feláll, megfogja a kezét, és azt mondja, hogy ide figyelj, neked most semmi más dolgod nincs, mint rám figyelni. A többit bíz rám. Tehát Jézus ezt mondja, hogy figyelj rám, ne a kunyhóval foglalkozz, ne a nehézségekkel foglalkozz, azt majd én megoldom. És valóban figyelt Jézusra, és utána eltelt egy idő, megint ránézett a kunyhóra, és látta, hogy teljesen rendben van hozva. Tehát a te dolgod az, amit Jézus mond, engem néz. Ugyanazt a lelket ápoljátok, mondja a Filippi 2:5-12, amely Jézusban megvolt. Tanulni egy életen keresztül ezt a lelkületet, amely Jézusban megvolt. Majd erről még fogok mondani, hogy megtanulni az ő lelkét. Megtanulni azt a szabadságot, ami Jézusban megvolt. Ez a szabadság igazából a valóság szeretete. Tehát az itt és most. Isten a valóságon keresztül ölen át bennünket. Az itt és moston. Most sokszor mondjuk, hogy akkor lesz jó majd, ha... Nyugdíjban megy a főnököm, meghal az anyósom. Isten a valóságon keresztül ölen át. Nem a körülmények szabják meg, hogy érzem magam, az én döntésem. Isten a valóságon keresztül ölen át, és ő maga az, aki értünk jön. Így is mondhatnám, ő maga az, aki elénk siet, aki értünk siet, ahogy a tékozló fiúban is. Szóval elkezd rohanni tékozló gyerek után. Jézus emberi életével mondta ki azt az igent az atyának, és ez az az érzés, ami bennünk is meg kellene, hogy legyen, amit nekünk nem sikerült Ádámba. Mi nemet mondtunk Ádámba Istennek, és higgyetek el, hogy nem kisebbek ám a mi nemjeink, amit Istennek mondtunk, mint az Ádámé volt. Azt hiszük, hogy az olyan nagy nem volt, és a miénk a sokkal kisebb, nem igaz? Valahányszor én visszautasítom az Isten szeretetét, ugyanazt a bűnt követem el, mint Ádám. Semmivel se kisebbet. Tehát Jézus eljött, hogy emberként mondja ki azt az igent az atyának, ami nekünk nem sikerült. Tehát nekünk ez a dolgunk, hogy a gyermeked vagyok. Nem akarok más lenni, mint a te gyermeked, és te az én atyám. A fiú mindent elfogad az atyától, és mindent odaad neki. Eltanul Jézustól ezt a mindent elfogadó, és ezt a mindent odaadó szeretetet. Ezt az engedelmes szeretetet. Az atyával nem lehet máshogy találkozni, csak a fiú stílusába. A fiú, amely mindent elfogad, és mindent odaad. A gőg, az ádámi gőg, majd én, az nem tud találkozni az atyával. Tehát amely saját erejébe bízik. Tehát a fiú stílusát, ugyanazt az érzést eltanulni, ami benne megvolt. Következő. Olyan főpapunk van, mondja a zsidó levél, 4. fejezet, 5. vers, hogy aki nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni a gyengeségeinkkel. Jézus mindent megélt, mindent átél veled. Életed minden fájdalmában ott van. Máshogy van ott nyilván, mint az örömeidben, de hogy ott van, az nem kérdés. Tehát nem olyan főpapunk van, aki ne tudna együtt érezni a gyengeségeinkkel. Tehát ő ezzel a szeretettel siet feléd. A következő zsidó levél, 12. fejezet, 1.-2. vers, emeljük ezért fel a tekintetünket Krisztusra. Tehát ő rá tekints, ő rá néz. Ő, aki ráváró öröm helyett elszenvedte a szenvedést és a halált. Ezen a héten tehát ezzel a Jézussal leszel együtt. Ő az, aki tanítani fog, ő az, aki gyógyít az emlékeidet, a fájdalmaidat, a nyomorodat. Igazából karácsonykor azt ünnepeljük, hogy az Isten leszáll a mennyből, a poklunkra száll. Oda jön a te poklódra, életed nyomorúságaira, érted és hozzád jön. Ez a karácsony valahol. Istennek ez a mindent odaadó és hozzád leszálló szeretete. Úgyhogy ezzel a Jézussal, a világ legcsodálatosabb emberével és Istenével leszel együtt, megismert az ő irántad való végtelen szeretetét. Van egy kis videó, amivel most befejezném, ezt többen ismerik, de többen nem, úgyhogy ezért gondoltam, hogy mégis az, aki nem ismerni, ő miattuk nézzük meg. Aki pedig már sokat szor látta, én megmondom őszintén, én minden alkalommal megkönnyezem. Pedig már nagyon sokszor láttam. Úgyhogy ezt a videót nézzük meg. Ott lesz Jézus, aki fehér ruhában van. Az emberek nem látják, csak mi látjuk őt. Úgyhogy így kell nézni, tehát a fehér ruhás az Jézus, és a többiek nem látják, oda ott van, de mi látni fogjuk.
Most pedig akkor következzen mai tanúságtevőnk. Fogadjuk szeretettel Mariant.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, arról szeretnék tanúságot tenni, hogy hogyan tapasztaltam meg az Úr Jézus szabadító, gyógyító jelenlétét az oltári szentségben. Hamvas Józsefné Marian vagyok, 62 éves. Kisiskolásként voltam első áldozó és bérmálkozó. Beszélni nem szabadott róla, mert az iskolában azt tanultuk annak idején, hogy nincs Isten. A szüleim sokat veszekedtek édesapám testvérei miatt, úgyhogy sok lelki seb között nőttem fel. Édesapám a harmadik szívinfarktus után meghalt, és én találtam rá otthon 12 évesen. Na, utána ezt egy nagy ürességet és magányt éreztem, nagyon sokat voltam egyedül. A férjemmel egyházi házasságot kötöttünk, de ez inkább egy szép esemény volt, és nem volt meg benne, nem volt mögötte semmi élő hit. Utána már nem jártunk templomba, és én alig imádkoztam. Istent mindig hittem, de egy távoli, velem nem törődő istenkép volt bennem. Egyre több bűnöm volt, köztük súlyos bűnök. A lelkiismeretemet ezoterikus könyvek olvasásával nyomtam el, foglalkoztatott a reinkarnáció tana, hogy majd egy következő életben minden szebb és jobb lesz. A Szentírást nem olvastam, nem is volt, tehát nem volt meg a megkülönböztetés adománya. 1994-ben, 37 évesen egy rutin nőgyegyászati vizsgálat után kaptam az értesítést, hogy rák előtti állapotban vagyok, azonnal műtét. Hallottam, hogy lakik itt Nagymaroson egy csodás gyógyító, Gyurcsok a neve. Elhatároztam, hogy elmegyek hozzá, biztos meggyógyít. Három figyelmeztetést kaptam az úrtól, de akkor ezt nem fogtam. Az első, a nyugati aluljáróban mentem, és meg akartam venni a könyvét, és ahogy nyúltam utána, egy férfi abban a pillanatban megszólított, és azt mondta, hogy ezt a könyvet ne vegye meg, mert ez az ember a gonosz erejével gyógyít. Hát mondtam, hogy nem tud lebeszélni, én mindenképp elmegyek hozzá. Elkísért a vonatig, és közben Jézusról beszélt. Azt mondta, hogy Jézus születéséig az összes vallás elsátániasodott, ezért el kellett jönni az Úr Jézusnak, hogy megváltsa az embereket. Aztán kérte, hogy ha elmegyek hozzá, akkor ne tárjam szét a kezem, hanem csak kulcsoljam össze, és mondott egy imát, amit rögtön elfelejtettem, ugye nem imádkoztam. A hétvégén már Gyurcsoknál voltam, meglepően sok társával volt együtt. Azzal kezdte, hogy ne kulcsoljam össze a kezem, ez önkéntelen volt. Aztán mindenféle jeleket rajzolt a fejem fölött, és megbeszéltük, hogy megyek csoportos energiaadásra. Nem volt bennem félelem, és hát így el is kezdődött az odajárásom. Istenről soha nem beszélt, többször mondta azonban, hogy a jó fa jó gyümölcsöt, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem, akkor még nem tudtam, hogy a Szentírásból idéz, tehát önmagát dicsérte. Fényképet osztogatott magáról, hogyha nézzük, akkor jobban jön az energia, amit a földön kívüliektől kap. Hát gondoltam, hogy őket is Isten teremtette, tehát jó helyen vagyok. Elérkeztem a bálványimádás bűnéhez. A betegektől a gyógyításért sok pénzt kért. Engem ingyen gyógyított, de talán azért, mert marosi voltam. Ha ismertem volna a Szentírást, hogy menjetek és hirdessétek, közel van a mennyek országa, betegeket gyógyítsatok meg, halottakat támasszatok fel, leprásokat tisztítsatok meg, ördögöket üzetek ki, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, de ezt nem ismertem még. A második figyelmeztetés, hogy egy energiaadás után hazamentem, és ahogy ledőltem az ágyra, hirtelen kaptam egy képet. Előtte soha nem volt ilyen képem. Két háromszög volt, az egyikben a gyurcsok feje, a másikban pedig egy halálfej csattogtatta a fogát. Hú, mondom, milyen ijesztő, de megint megindokoltam magamnak, hogy jó helyen vagyok, mert ő harcol értem a halál ellen, tehát a betegségem. Aztán közben az édesanyám kérésére az Uzsoki kórházban túl voltam egy sikeres nőgyógyászati műtétem, de a lábadozás ideje alatt ismét visszajártam, hogy jobban gyógyuljak. Egyre jobban foglalkoztatott, hogy milyen jó lenne köztük lenni, mert hogy itt mennyi emberen segítenek. Tehát a betegeken. Kezdtem nagyon jónak érezni magam, én, aki tele voltam bűnökkel. Itt volt a gonosz lélek újabb megtévesztése, az álszeretet, telve önszeretettel. Akkor még nem tudtam, hogy Isten szeretete nem ilyen, mert hogy az áldozatban van az igazi szeretet. A mennyei atya Jézust adta nekünk. A harmadik figyelmeztetés pedig az volt, hogy ezzel a fura erővel megpróbáltam édesanyám fejfájását meggyógyítani, mert neki se volt meg a megkülönböztetés, hagyta. És egy másodpercre ebbe belealudt, és egy veszélyt álmodott. Aztán nagyon gyorsan történt velem minden. Utoljára 94 nagypéntekén mentem nagypéntekén hozzá a művelődési házba itt Maroson, remélve, hogy most már nagyobb energiám lesz, és talán ott leszek köztük. A végén odajött hozzám, mondtam, hogy mit vártam tőle, azt mondta, tudja, de még sokat kell tanulnom. Nagyon csalódott voltam. És kilépve a művelődési ház ajtaján, nem hazafelé indultam, hanem egy teljesen váratlan fordulattal önmagamnak is elindultam a plébániára, ahol akkor Hernádi László atya volt a káplán, bementem hozzá, és mondtam neki, hogy Laci atya, eljöttem gyónni, mert én biztos azért nem, dicsértem a gyurcsokot és a társait, és hogy én azért nem kapok nyilván nagyobb energiát, mert annyi bűnöm van. Tehát teljes káosz volt bennem. A Laci atya meghallgatott, dicsőség az Úrnak, és hát egy életgyónást végeztem. Ott volt a gond, amikor elérkeztem a bűnbánati imához, mondtam, hogy hát nem bánok semmit, nem bánom, nem érzek bűnbánatot. Laci atya szinte könyörgött, hogy mondd ki, hogy bánod. Mondtam, hazudnék, ezért azt mondta, hogy akkor nem tud feloldozni. Hát nem is oldozott fel, és az Úr irgalma végig ott volt vele, mert hogy nem lett mérges, nem dobott ki, hanem ahogy mentem el, azt mondta, hogy vigyázzak ezzel a nagy szeretettel, amit ott érzek-e között az emberek között, és leemelt a polcáról egy könyvet, Gál Péter atya, New Age keresztény szemmel címűt, hogy nézzek ebbe bele. Hát elindultam haza, és nagypéntek délután elkezdtem a könyvet, hát vastag, átolvasni, belenézni, egyszer csak látom, hogy szerepel benne a gyurcsok. Hogy van egy palástja, ezt, mikor együtt voltunk csoportosan, soha nem volt rajta, van egy palástja, amin van himezve egy lefelé háromszög, ami a sátán jele, okkult szimbólum. És talán a másik oldal papja, írja Gál Péter atya. Hát én akkor teljesen ledöbbentem, és mint egy villám tudatosul bennem, hogy én nagyon nem jó helyen vagyok, és rögtön jött a három figyelmeztetés, az aluljáró, a két háromszög, hogy nem a gyurcsok harcol értem, hanem maga a kárhozat, a halál útja, mert a mellettem ugye volt a halálfej. És hát akkor elhatároztam rögtön, hogy soha többet nem megyek hozzá, és hát, hogy abba hagyom ezt a dolgot. Ugye ez nagypéntek volt, és akkor viszont már délután, tehát a gonosz nem engedett, akkor már nagyon nagy kaput nyitottam az önátadásommal, az energia várásával, tehát nagyon kinyitottam egy szellemi kaput felé, a gonosz felé, és már elkezdtem ilyen zörgéseket, kopogásokat hallani, aztán este, mikor későn lefeküdtem, ugye éjjel volt, hogy el akartam aludni, akkor egyszer, éreztem egy borzalmas jelenlétet, egy személyes, borzasztó jelenlétet, hogy valaki ott volt a sötétben. De egy olyan gonosz erő, hogy azt, hát ezt így nem lehet szavakkal elmondani, borzalmasan elkezdtem félni. A feszület az éjjeli szekrényünk, vagy az ágyunk fölön már régen le volt esve, és az éjjeli szekrényem fiókjában volt. És annyi erőm volt a nagy félelmembe, hogy kihúztam, és egész éjjel mozdulatlanul, tehát ahogy feküdtem, így, hát a kezem a levegőbe volt, így szorítottam a feszületet, mert éreztem, hogy ha nem szorítom, akkor hozzám ér. Tehát ez egy önkéntelen Jézusnak a védelme. Így aludtam egész éjjel, félelmetes látomásaim voltak. Tehát, igen. Aztán hajnalra a hálóingemet csavarni lehetett a verítéktől, a nagy félelemtől, amit éreztem, és ez pirkadatkor, ez a jelenlét teljesen megszűnt. A férjemnek ezt elmondtam, ő ezt nem hitte el, azt hitte, hogy megijedtem a könyvtől. Egy éjszaka alatt lelkileg teljesen összetörtem, és fizikailag is teljesen gyengének éreztem magam. Tehát borzalmas volt. Nagy szombat reggel volt, és én hát ványszorogva minden, elindultam Laci atya felé, kopogtam, hogy azonnal oldozzon fel, mindent bánok. Laci atya fel is oldozott rögtön, és mentem áldozni. Gondoltam, hogy vége. Tehát, hogy megszűntek ezek a zaklatások, mert gyontam, áldoztam, fel vagyok oldozva, már minden oké. Nem, ez még két éjjel tartott ez a nagy támadás. Úgyhogy húsvét vasárnap mentem Laci atyához, és mondtam neki, hogy vigyen el a Gál Péter atyához, ugye, aki írta a könyvet, mert hogy biztos szabadító imára van szükségem. Laci atya azt mondta, hogy nem mész te sehova, csak áldozzál. Nagyon megerősítette a hitemet az oltári szentségben. Hát áldoztam. Aztán húsvét hétfőn eljött, és a pincétől a padlásig megáldotta a házunkat. De kértem, hogy minden zugába menjen be, pedig ugye érvényes, de be is ment. Ahogy beköltözött az úr a házunkba, a gonosznak menekülnie kellett. Az összes ezoterikus könyvet, amit olvastam, a gyurcsok fotóját kivittem a kertbe, és mindent elégettem. Nem mondta senki, de önként, hogy megszabaduljak mindentől, amit csak hozzáköt. Közben persze imádkoztam. Utána teljesen megváltoztatott az úr. Minden este röpültem a szentmisére, hogy találkozhassam Jézussal az oltári szentségben. És akkor már nem félelemből mentem, hanem szeretetből, hálából. És a szent áldozás által Jézus beköltözött a szívembe. Gyógyított, védelmet, békét adott. A gonosz már nem tudta támadni a szellemem, tehát már nem tudott bekerülni a szellemiségembe, amivel ajtót nyitottam, mert Jézus lezárta. Este felé síjedalokat énekeltem, jöttem haza a sötétben, és hát ugye bátorítani kellett magam azért még, mert sok gyógyulásra volt szükségem, és az volt a kedvencem, hogy soha ne félj veled az Isten, Jézus a fény a sötétség ellen. Tehát az énekben való dicsőítés által is nagy lelki erőt kaptam. Nagyon. A férjemet is elkezdte hívogatni a megtérésre a zenén keresztül, bár kezdetben nagyon sok voltam a számára. Tehát teljes változás, most itt ül a Laudátéban. Elkezdett terelgetni Jézus, mint jó pásztor. Már figyeltem a hangjára. Vettem egy nagy Bibliát, és nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen az a Jézus, aki ennyire szeret engem, és mindent tudni akartam róla, mert soha nem hallottam, hát nem ismertem, nem volt meg a hitem. És akkor minden történésben ott voltam. Ez egy kegyelem volt, hogy ott voltam a tanítványokkal, átéltem mindent, csodálatos volt. Tehát az igen keresztül kezdtem megkapni a megkülönböztetés ajándékát, és a szent áldozás és az ige által napról napra erősödött a hitem. Megkaptam az őszinte bűnbánat kegyelmét. Az akkor 10 éves kisfiam, aki már nagy, ugye akkor nem tudott erről semmit, hogy mi történt velem, egyik nap az ő száján keresztül szólt hozzám az úr, hogy anya, hogy kell imádkozni a rózsafűzért. Fogalmam se volt. Elkezdtem, megtanultuk együtt, és mikor már többször együtt imádkoztuk, és a fájdalmas titkokat imádkoztuk Jézus szenvedésen elmélkedve, akkor elkezdtem nagyon sírni. Kaptam egy nagyon mély bűnbánatot, hogy Jézus értem halt meg, értem szenvedett, mennyire szeret. És onnantól kezdve már egyedül imádkoztam minden este, de hónapokig sírva, vezekelve a feszület előtt, és egy Mária Róza misztika képet kaptam valakitől ajándékba. Nem tudtam még a jelentését, hogy 3 rózsa van a szűzanyán, ima, áldozat, engesztelés. És így megtapasztaltam, hogy a szűzanya, aki velem együtt imádkozik, elvezetett Jézus szentséges szívéhez, mert a rózsafűzér Jézus életének az átelmélkedése. Aztán gyógyulnom kellett sok mindenből, a sebeimből, És arra hívott az Úr, hogy kb. Másfél évig böjtöltem kenyéren és vizen, szerdán és pénteken, és akkor bírtam, és így dolgoztam. Tehát kellett. A szívemben már ott volt az Úr Jézus védelemként. Aztán olvastam az igében, a Titus levélben, hogy a tévtanítót figyelmeztetni kell. A tévtanított néhány figyelmeztetés után került, pontosan így van a Titus 3:10. Hát nem nagy lelkesedéssel, de visszamentem következő évben hozzá, hogy figyelmeztetem. Rövid volt a beszélgetés, mérgesen otthagyott, elmondtam, amit akartam, és egész végig, amíg beszéltünk, vagy beszéltem hozzá, nem mert rám nézni, nem nézett a szemembe. Tehát annyira éreztem, hogy ott van Jézus a védelem a szívembe, és Szent Mihály Arkangyal, akihez a mai napig imádkozom, tehát védve voltam. Aztán imádkoztam én érte, utána sokat ő érte is, hogy megtérjen. Aztán nagy vágyat kaptam az Úrtól, ezt még talán el lehet mondani, a Szentlélek után, és nagyon vártam, hogy leszáll rám, mint az apostolokra. És elmentem a Gellért hegyre, egy pünkösváró szentmisére, hogy ott majd leszáll rám. Aztán vettem az Eklézsiában sorra a könyveket, hogy hogy gyógyít ma Jézus. És volt egy olyan könyvfüzet, Michael Scanlon atya, talán jól mondom, nem itt, ferences karizmatikus, akinek az volt a könyvfüzetének a címe, hogy a gyógyítás 10 alapelve, és ebben olvastam, hogy az USA-ban van Szentlélek szeminárium. Hú, mondom, uram, itt bezzeg, nincs Magyarországon Szentlélek szeminárium, nekem ez mennyire kellene. És 2-3 hét múlva jött a telefon, aki a Mária Rozza misztike képet kaptam, hogy Marian indul, a Katona István atya vezeti Emmaus közösséggel egy Szentlélek szeminárium Pesten, hogy össze. Hát rögtön igent mondtam. Úgyhogy a lélekkerestséget egy kicsit féltem, hogy mit hoz még ki belőlem vajon a Szentlélek, de tényleg, de aztán egy végtelen szeretetet, békességet, Isten átölelő jelenlétét éltem meg. Úgy éreztem, hogy a mennyei atya ott van, hogy jó lenne mindig ott maradni. Székben ültünk, talán nem is tudom, akkor elvágottam volna, mert egy hatalmas erőt, de mégis egy békét, egy biztonságot, tehát így éltem meg, és hogy jó helyen vagyok, az egyházban vagyok. És nagyon fontos volt számomra, hogy egy felszentelt pap volt jelen. Ugye a hókusz-pókusz a gyurcsok után, aki a másik oldal papja, hogy egy felszentelt pap is ott volt végig velünk. Tehát nekem ez egy hatalmas biztonság volt. Aznap este megkaptam a nyelvek adományát. Most 96 óta vagyok elköteleződve az Emmaus közösségbe, ahol kaptam egy csodálatos lelki atyát, egy karizmákkal telít a Katona atyát, ezt nem lehet kihagyni. És hogy Emmauszi tanítvány lettem, mert ők is a kenyértörésben ismerték fel az Úr Jézus Krisztus minden. Én, ahogy az oltári szentségben megtapasztaltam a gyógyító, szabadító jelenlétét. Aztán hát annyi, hogy indítást kaptam még az evangelizációra, és a kedvenc igém az lett, hogy a Timóteus, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Hát ezt műveltem az utcán, a metrón, a vonaton, de sokszor alkalmatlan időben, de nagyon sok ezoterikust küldött az Úr. A vonaton is, ha leült szemben, nem bírtam ki, és szóltam, figyelmeztettem. Volt, aki tényleg elfogadta, volt, aki nem. Volt, aki megtért, tehát akivel mélyebben megismerkedtem. És hát ez volt az életünk. Na most 2001-ben még annyi, hogy kaptam egy feladatot itt Maroson, egy Ave Maria imacsoportunk van, nagyon kevesen vagyunk már, úgyhogy ez a reklám helye, hogy aki még szeretne elkötelezetten imádkozni velünk hetente, azt várjuk szeretettel. Aztán befejezem, sok mindent próbáltunk, Szentlélek szemináriumot, alfát, még minden gyerekcipőben járt havi szentségimádást bevezetni, de mindezt az Úristen dicsőségére és a szolgálatára. A Szentlélek azt is megmutatta, hogy milyen gyenge és sebezhető vagyok, de a mai napig. És nagyon sokszor üzente, hogy elég neked az én kegyelmem, mert a gyengeségben mutatkozik meg az erő a maga teljességében. Köszönöm neki. És hát köszönöm a Hernádi Laszi atyának, aki hozzásegített, és a Gál Péter atyának pedig személyesen elmentem megköszönni a New Age könyvét, és 97. februárban azt dedikáltam, mert kértem, hogy írjon valamit bele, és akkor azt mondta, hogy Mariannak testvéri szeretettel, hogy tanúságot tegyen az igazságról. Hát ezt igyekszem, hogy minden Isten dicsősége. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen Mariannak. Ugye elérkeztünk a kis csoporthoz, előtte viszont néhány gyors hirdetnivaló. Ha minden igaz, a legelső alkalommal itt maradt egy, megpróbálom felmutatni, egy tokban egy szemüveg. Azóta se jöttünk rá, hogy kié, de valószínűleg közülünk valakié lehetett. Tehát, hogyha erre ráismertek, akkor gyertek előre, itt lesz. A másik. Ez most tudom, nem olyan könnyű, de bátorítalak benneteket. Technikailag ez most fontos, hogy ezt elkezdjük. Aki nincs még kis csoportban, tehát új ember és nincs még kis csoportban, az kérem szépen, hogy kezdjen el ide előre jönni. Jó, amíg a hirdetést befejezem, addig lehetőleg érkezzetek meg ide előre, mert fontos tudnunk, hogy hányan vagytok. Ezen múlik kicsit az elosztásotok. Tehát kérlek szépen, aki még nincsen kis csoportban, elméletileg kell, hogy legyen olyan ember, akkor ő jöjjön most, amíg beszélek, álljon föl és jöjjön ide előre. Köszönöm. A könyvek, ez a piros könyvek, ami szuper bátor vagy, köszönjük. Jó, mindenki más, aki még nincs kis csoportban, kérem szépen, hogy jöjjön előre. Szóval... A könyvek, ez a piros könyvek, amit kaptatok, erről annak idején is mondtuk, hogy teljes a szabadságotok, de elméletileg ennek van egy 500 forintos ára. Aki ezt jó szívvel ki tudja fizetni, és még nem tette, azt biztatjuk, hogy a kis csoport vezetőjénél tegye meg. A csoportvezetőknek mondom még most, amíg nincs akkora hangzavar, hogy aki múlt héten nem írta föl az új embereinek az adatait, vagy nem irattatta föl velük, leginkább az e-mail címa fontos, de a nevet, egyebeket tegyük meg, légy szíves, van nálam még ív, gyertek ide érte, és vigyetek magatokkal, írjátok föl, mert fontos, hogy kapcsolatban tudjunk maradni mindenkivel. Még egy fontos dolog, több csoport, aki épp olyan helyen van, hogy nagy volt rajtuk keresztül az átjáróház. Ezért kérlek szépen titeket, hogy egyrészt, akik az előtérben voltak, ott most ott gyülekezzenek, ugye, Ritával, mert át fognak menni máshová. Tehát nekik egy jobb helyet sikerült találnunk, ott gyülekezzetek Ritával, és átmentek máshová. És itt ez a traktus még, ami nagyon átjáróház bír lenni, de kérlek szépen titeket, hogy aki a konyhában van, a Judittal, ők itt menjenek be és maradjanak ott. Akik a Szent István terembe mennek, a tévés terembe Mártival, ők ezen az ajtón ki, a következőn balra be és szembe. Akik pedig Gabrielékkel vannak a legvégében, azok szintén itt ki, balra be és aztán jobb oldalt. Jó, tehát nem annyira bonyolult, mint amennyire így hangzik. De lehetőség szerint kérlek szépen, hogy ne erre közlekedjetek, mert a konyhában ülőket és a Szent István teremben ülőket nagyon zavarja, hogy elkezdődött a kis csoport, és rajtuk megyünk keresztül. Tehát ezen az ajtón ki, egyből balra, és ott vagy szembe, vagy jobbra, több ajtó nincs is. Igen, annyit változtattunk még, engedelmetekkel, vagy remélhetőleg engedelmetekkel utólag, hogy mivel minden kis csoport nagyon panaszkodott és küzdött az időkorláttal, ezért ma megpróbáljuk 3/4-ig kitolni a kis csoportoknak a végét. Hogyha valakinek ez gondot okoz, akkor legyen szíves jelezze a csoportvezetőjénél, természetesen szabadok vagytok, előre ott beszéltek meg, de nyugodtan persze elmehettek félkor, ezzel most így meglepetésszerűen álltunk elő, de valószínűleg jobb lesz a csoportoknak, hogyha tényleg ezen túl is tudjuk 3/4-ig tartani az alkalmat. Tehát kérlek, jelezzetek vissza a csoportvezetőn keresztül, ha túl sokaknak nem jó, akkor újra gondoljuk. Igen, akkor újra kérdezem és utoljára, hogy ezek szerint te vagy egyedül, aki nem vagy még kis csoportban, ugye? Jó, akkor Alexát szeretném megkérni, ti vagytok legkevesebben, ha minden igaz, akkor hozzájuk menjél majd, jó? Köszönjük szépen, és most pedig szokás szerint megkérlek szépen titeket, hogy ahhoz a falhoz, 5-ös kupacokba rakjuk el a székeket, és utána induljunk a kis csoportunkba. Köszönöm szépen.